Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlünk titeket ismételten itt a Margarettól következő adásában. Ma egy különleges adással készültünk, ugyanis köszöntünk itt magunk között egy új Margarett tagot, Vandát. Úgyhogy hallgassátok szeretettel Vandát. Itt van velünk Betty, és itt van velünk az első férfi vendégünk is, Gergő. A mai napon egy kicsit a pénzügyi tudatosságról fogunk beszélgetni, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez egy elég nagy tabu téma manapság, főleg itt Magyarországon, és főleg a fiatalok között, hogy hogyan bánjunk a pénzzel, mik azok a praktikák, amik segíthetnek, illetve akár keresztényként mi az, amit a Biblia nekünk itt tanácsként hoz, vagy útmutatásként hoz a pénzzel kapcsolatban. Úgyhogy sziasztok!
Hello.
Így első kérdésnek rögtön be is dobnám, hogy van-e esetleg valamilyen személyes kötődésetek így a pénzhez, valami, ami mondjuk nehézség nektek, vagy könnyűség, vagy én nem tudom, milyen szó van-e. Szóval, hogy meséljetek?
Sporolok-e vagy sem, az a kérdés?
Igen. Mesélj, Betty.
Én azt gondolom, hogy aránylag tudatosan tudom költeni a pénzt, szóval nem fog meg minden 90%-os akció. De előfordul, hogy impulzív vásárló vagyok, mikor mondjuk így, nem tudom, mikor azt érzem, hogy jót csináltam, vagy nem tudom, jó ügyet kaptam, és akkor veszek egy táskát. És lehet, hogy nem menne rá szükségem, mert már van 600, de hát 601-dik isre szükség van, úgyhogy én azt gondolom, hogy aránylag normálisan be tudom osztani a pénzemet. De igazából a pénz az, tehát jó, ha van, de ne az legyen a fókuszban, azt mondom.
Én is igyekszem mindig tudatosan vásárolni, tudatosan beosztani azt, amit kapok esetleg otthonról, illetve amit akár ösztöndíjból, akár munkából szerzek pénzt. Nekem egyébként van egy nehézségem a pénzköltéssel kapcsolatban. Ez nem is konkrétan a költésre vonatkozik, inkább az szokott nekem nehézséget okozni, hogyha valakinek kölcsön adok, akkor nagyon kellemetlen nekem visszakérni, hogyha önmagától nem adja vissza.
Főleg, ha barátnak.
Igen. És ez szerintem nagyon-nagyon, erre nagyon vigyázni kell, és nagyon megfontoltan kell ebben eljárni, hogyha valakinek kölcsön adsz, és nem kell szégyelni visszakérni. A lényeg az udvariasság, és hogy tudatosan csináljuk ezeket a dolgokat.
Jó, lányok, amúgy nagyon jók vagytok, szerintem már egy sztereotípiát el is kezdtünk lerombolni, hogy a lányok kezek közül mindig kifolyik a pénz. Én szerintem a férfiak között viszonylag sztereotíp alkat vagyok, szeretem a pénzt megbecsülni, és igazából nekem pont a másik véglet van, hogy néha el kell kezdeni élni, tehát hogy nem lehet mindig garagsoskodni, hanem néha élni kell, és el kell költeni azt, amiért megdolgoztunk. Nem, hogy megérdemeljük.
Igen, true.
Na, én ehhez nagyon tudok kapcsolni, szóval én régen fullosan az a spórolós alkat voltam, aki így most elmenjek étterembe, és mondjuk költsek magamra pénzt, amikor haza is mehetnék, és otthon is van kaja. Szóval, hogy én nagyon ilyen voltam, hogy nem értettem, hogy miért kell magamra költenem. Ez mostanra talán egy kicsit átfordult, hogy már tényleg van saját keresetem, és mondjuk már megengedem magamnak, hogy elmenjek különböző, nem tudom, szépízeti helyekre, meg igyak egy kávét, a kávé mellé akár egy sütit is, és hogy amúgy...
Luxus.
Igen, meg hogy bemenjek, néha azért az impulzus ruhavásárlás nálam is beüt, szóval azért ez a sztereotípia szerintem megvan, és nekem amúgy pont ez a nehézség, hogy annyira így ilyen spórolós alkat voltam, hogy most meg már attól félek, hogy át fogok esni a ló túloldalára, vagy nem tudom, hogy nektek volt-e valamilyen, vagy hogy erre mit ajánlotok, hogy hogyan tudjak egy keretet szabni magamnak.
Nekem egyébként erre van egy jó praktikám. Én mindig azt csinálom, hogy amikor akár a te esetedben megjön a fizetésed, vagy az én esetemben az ösztöndíjam, akkor mindig azt csinálom először, hogy félreteszek annyit, amennyit meg akarok spórolni abban a hónapban. Legyen az akármilyen kis összeg is abból, amit keresek, és az félre van rakva, ahhoz már nem nyúlok, és utána kezdem el költeni a maradék pénzemet. Nekem ez nagyon bevált.
Ez egyébként óriási. Igazából ezt tanítják a tankönyvekben, hogy így kell csinálni. Félreteszed, és aztán a végén lehet, hogy már száraz kiflinéhez, de akkor majd következő hónapban okosabb leszel.
Akkor én majd kérek tőled ilyen magánórákat, mert én, úristen, ennyire tudatos én nem vagyok. Én csak annyi, hogy tényleg, mikor vásárolok, akkor felteszem a kérdést, hogy ennek nekem szükségem van, vagy nincs. És hogyha nincsen, akkor nem veszem meg.
Vagy akár visszamenni egy nappal később a boltba, mert azért a legtöbb boltban még másnap is van. Igen, de nem az, hanem hogy másnap visszamész, és akkor, hogy mondjam, egy higgadtabb fejjel tudsz akkor dönteni.
Erre, bocsánat, eszembe jutott még valami, hogy Én beleó cipőt, meg ruhát mindig úgy szoktam vásárolni, hogy kinézem azt az adott terméket, és akkor, hogyha nagyon tetszik, de nem vagyok abban biztos, hogy szükségem van rá, akkor nem veszem meg, hanem megfigyelem, hogy a következő egy hétben gondolok-e rá sokat, és ha igen, akkor visszamegyek és megveszem.
Zseniális, komolyan mondom. Nagyon jó.
Oké. Hát, és amúgy... De hogy neked amúgy ez családban jön ez a felfogás, vagy hogy te ezt hogyan alakítottad ki?
Igen, igen, nekem anyukám tanította mindig azt, hogy akármilyen kis összegből is félre lehet rakni. Uh-huh. Tehát kezdve 2000 forinttól, amennyit keresel, tényleg ez a lényeg, meg ez az első lépés, hogy félre rakj, és utána már költhetsz tudatosan, és nem úgy, ahogy Betty is mondta, tehát nem mindent elszórni arra, amire nincs szükséged, viszont hogyha ezt beépíted, ezt be tudod építeni, akkor ez egy sokkal szabadabban és felszabadultabban tudod utána kezelni a pénzügyeidet szerintem, ha először félreteszel.
Egyébként a családi minták azok nagyon-nagyon fontosak ebben a helyzetben, szerintem is, ebben is. Én otthon azt láttam, hogy alapvetően oda mindig tudatosan költöttek a szüleim, tehát nem szórták a pénzt. Viszont, hogyha arról volt szó, akkor megadták a módját. Elmentünk egy étterembe, vagy nem tudom, elmentünk nyaralni, elmentünk síelni, de hogy a hétköznapokban pedig nem az volt, hogy megvettek minden lófügyfenét, amit megvehettek volna, mert hogy nincs rá szükség. De hogy igenis, vannak olyan dolgok, amiknek így meg kell adni a módját, és nem szabad sajnálni rá pénzt szerintem.
Én ehhez tudok kapcsolódni, plusz egy szavazat.
Én. Egyébként a Bibliában is tök sok ilyesmi van. Jézus is ilyeneket mondott, hogy amikor befizetjük a tizedet az egyházba, akkor az az egyházi. De azon kívül van egy olyan tized, amit igazából magadra kell költeni. És pont azért, mert hogyha az ember magával nem foglalkozik, akkor utána nem fogja tudni a másik, a következő évben a vagyonát előállítani, vagy a bevételét előállítani.
Ez nagyon király. Tudok még ilyen, vagy tudom, így feltenném ezt a kérdést, hogy Bibliából vannak-e más ilyen pénzzel kapcsolatos példabeszédek, akár Jézustól, akár meg az Ószövetségből, és hogy ti ezt hogyan értelmezitek, vagy bennetek van esetleg egy ilyen kétség ezzel kapcsolatban, vagy egy feszültség az a kapcsolatban, amit mondjuk a Biblia mond a pénzről?
Ami nekem eszembe jut, hogy lehet, hogy ez most ilyen általánosítás, vagy ilyesmi is nem kéne ilyet csinálni, de hogy a keresztények körében, mint hogyha lenne egy ilyen viszolygás a pénzzel kapcsolatban, hogy gazdagnak lenni az ilyen bűnös, vagy ez nem jó dolog. És pont Baric Laura volt nálunk egy Margaret Offline-on ősszel valamikor.
Nyáron.
Hát akkor nyáron, igen, mindegy. És ő beszélt arról, hogy a pénz az nem az ellenségünk, hanem az a lényeg, hogy a fókuszunk hol van. Tehát, hogy mi lehetünk nyugodtan jómódúak, viszont a fókusz ez legyen így a Jóistenen, meg azon, hogy segítünk más embereknek, és hogy nem kell, nem tudom, mindenünket eladni ahhoz, hogy jó Jézus követők legyünk, és csak egy hálózsákkal aludni a, nem tudom, Petőfi híd alatt, hanem egész egyszerűen ezt a fókuszt kell megőriznünk, és a fókusz pedig a Jóisten. Úgyhogy ez a lényeg.
Ehhez én nagyon tudok kapcsolódni, mert van a gazdag ifjú története, és az nekem nagyon sokáig egy ilyen frusztráció volt, hogy azért, mert mondjuk, nem tudom, van házunk vagy bármi, akkor most el kéne adnunk az egészet, és oda kéne szét kellene osztani a szegények között. És hogy nekem egyszer volt egy nagyon jó mise, ahol az atya pont azt mondta, hogy valójában nem feltétlen a gazdagságod az, amit szét kell osztani, hanem ez a példabeszéd is arról szól, hogy a függőségeinktől szabaduljunk meg. És hogy akár, hogy ha a pénz tényleg a függőséged, akkor attól meg kell szabadulni, de hogyha nem az a függőséged, akkor más az, amitől így meg kell szabadulnod, de hogy igazából tényleg Baric Laurára kapcsolódva, hogy így a fókusz a lényeg, hogy a fókusz hol legyen, és a fókusz Isten legyen.
Ehhez egy gondolat, hogy tehát az a lényeg, hogy milyen szálak fűznek téged a pénzhez. Mert azt hiszem, Laura nővér mondta ezt, hogy kettő babszemmel is lehetünk önzők.
Uh-huh. Jó, ez nagyon jó.
Igen. Én ezeket a bibliai történeteket mindig úgy szoktam értelmezni, hogy Bettyhez hasonlóan is, hogy nekem az a fontos, hogy ne váljon egy bálványa a pénzé. A bálvány egyfajta olyan földi dolog, ami az első helyet foglalja el, ami egyébként Istennek kellene, hogy a helye legyen az életünkben. És szerintem ez a fontos, hogy tényleg ne azon legyen a fókusz, hanem ne váljon számunkra elsődlegessé vagy bálványa a pénz. Viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy a pénzünket hogyan használunk, hogyan tekintünk rá, mert az szerintem lehet egy csatorna. Egy olyan csatorna, amin keresztül Isten áldásai rajtad keresztül és a pénzeden keresztül áradhatnak és folyhatnak mások számára.
Igen. Erről egyébként pont eszembe jut a talentumokról szóló példabeszéde Jézusnak, ami igazából pont ez, hogy ott is ugye volt 3 ember, aki eljött hozzá, és mindenki érdemei szerint kapott 1, 2 vagy 10 talentumot Jézustól. És a példabeszéd végén, aki 2 kapott, ő 4 tudott visszaadni Jézusnak, aki 10 kapott, ő 20 tudott visszaadni Jézusnak, és az, aki 1 kapott és elásta, ő ahelyett, hogy megdicsérték volna, pont, hogy ő lett leszídva, mert igazából nem teljesítette be azt, ami rá volt bízva. És a pénz, az, hogy ha már eljutottunk odáig, hogy eszközként kezeljük, akkor onnantól kezdve viszont az egy lehetőség, hogy a világot jobb helyét tegyük általa. Hogyha szegények maradunk, akkor nem fogjuk tudni, nem tudom, mondjuk Bill Gateshez hasonlóan felszámolni a vírusokat Afrikában. Úgyhogy ez...
Amúgy, igen, pont erről Elon Musk jutott eszembe, aki azt mondta, hogy ha leraknak neki egy ilyen stratégiai tervet, hogy hogyan tudná megszüntetni az éhezést Afrikában, mert hogy amúgy neki meg lenne rá a pénze, akkor így azonnal megszüntetné. És hogy nekem ez annyira pozitív, hogy ő is egy eszközként tekint rá, és most nem magát az emberre szeretnék rátérni, hanem erre a mondatára, mert szerintem ez nagyon pozitív volt. Na de amúgy... Te, mint férfi, hogy látod? Szerinted vannak ilyen sztereotíp gondolatok a pénzzel kapcsolatban, mondjuk nők meg férfiak, hogy hogyan bánnak a pénzzel?
Hát szerintem egyértelmű. Uh-huh. Egyértelmű. Az elején már talán érintettük is egy kicsit. Hát talán a nők úgy általánosságban sokkal inkább biztonságra törekszenek, és igazából a Wall Street-en is látjuk, hogy nem a nők adják, veszik a részvényeket teljes lendülettel, még ha ebben sok hagyományos, vagy így a hagyományból fakadó dolog is van. Viszont ez egyébként nem feltétlenül csak hátrány. Tehát, hogyha van egy férfi és egy nő, aki hasonló tudással rendelkezik, én könnyen lehet, hogy egy nőre bíznám mondjuk a személyes pénzügyeimet, ahol az a fontos, hogy ne menjünk csődbe, ne legyen anyagi problémánk. Még ha a befektetések kerülnek szóba, ott viszont ki kell lépnünk a csigaházunkból, és ott néha kell kiszámított kockázatokat vállalnunk. Úgyhogy én ezt a kockázatvállalás és biztonságra törekvést látom, és mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai, szerintem.
Ezzel kapcsolatban én tudnék a nőknek egy praktikát ajánlani befektetésre. Igazából én úgy tudom, hogy van egy befektetési forma, az állampapír, ami egy olyan, de igazából ez a lényege, hogy az államnak hitelezel vele, és az a nagyon jó benne, hogy nem... De az állam felé való tartozásod soha nem évül el jogilag, és így mindig vissza lehet követelni. Ez egyfajta biztonságosabb befektetés fajta, mint például a részvény.
Uh-huh. Vagy keresedek rá kriptovalutákra. Egyébként azok engem rettentően érdekelnek, és nekem mindkét öcsém ezzel foglalkozik. De azt érzem, hogy én ezt így, nem tudom, nincsen hozzáérzékem, ezt folyamatosan így nézni kell, én meg így...
Meg nekem ott van az a kérdés, hogy azért valami szinten van az infláció, és hogy én is általában ez a hosszú távú, meg tényleg a biztonsági ember vagyok, aki mondjuk tényleg, nem tudom, beszámít, vagy beosztja a pénzét, de hogy bennem van az, hogy így mi az a hosszú táv, amire mondjuk terveznünk kéne, mik azok a megtakarítások, amiket mondjuk így már előre 25 évesen ki kéne találnom, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretnék mondjuk x év múlva beszerezni. Hogy erre amúgy, vagy nem tudom, hogy ti nektek van erre tapasztalatotok, vagy van-e valami célotok, amit szeretnétek, és akkor arra így gyűjtötök.
Ilyen megtakarítások? Szerintem Gergő, ebbe segíts ki minket, mert ebben te eléggé otthon vagy, úgy tudom.
Hát igazából az, hogy ki milyen célra gyűjt, az viszonylag bármi lehet. Ugye a legtöbben lakásra gyűjtünk, vagy autóra, vagy esetleg nyugdíj célra, nem tudjuk, hogy lesz a nyugdíjunk mondjuk. Viszont a megtakarításoknál szerintem egy nagyon érdekes szempont az is, hogy ez egy biztonsági háló. Tehát, hogyha mondjuk én fel szeretnék mondani a munkahelyemen, vagy rosszabb esetben nekem mondanak fel, akkor nem kell az első adandó helyre elmenni, ami nem tetszik nekem, és mondjuk nem tudom olyat csinálni, amit nem szeretek, hanem van annyi megtakarításom, hogy akár hónapokon keresztül tudok keresni egy nekem megfelelő munkahelyet. Szóval a megtakarításokban én ezt látom nagyon jónak, és amit Vanda mondtál, az állampapír, annál nem is tudok jobbat ajánlani, szerintem. Az messze most a legjobb befektetés Magyarországon.
Mik azok a területek, ahonnan tájékozottok? Gergő, ha jól tudom, te pénzügyet tanulsz, úgyhogy igen, neked azért van egy kisebb előnyed így velünk szemben, de hogy akár ilyen extra dolog, ami mondjuk érdekel téged, vagy ahol így utána tudsz olvasni, vagy utána tudsz nézni, még laikusként is értjük a hozzávadokat, meg igazából hozzátok is fordulok, lányok, hogy mik azok a helyek, ahol mondjuk így okulni tudunk, vagy majd így oktatnak minket.
Jó, kezdem én. Egyébként nagyon érdekes, hogy én közgázt végeztem alapszakon, és most is pénzügyet tanulok, és nagyon sok érdekes és hasznos elvet tanulunk az egyetemen, de hogy konkrétan hogyan vegyek állampapírt, hogyan nyissak meg egy értékpapírszámlát, és egy csomó ilyen gyakorlati dolgot, azt nyilván nem az egyetemen tanulnak meg, és egyébként nem is biztos, hogy elvárás az egyetemtől. És én rátaláltam a kiszámoló blogra, amin szerintem így kétszer annyi tudás van, vagy háromszor annyi, mint amire egy átlag embernek szüksége van. Én azt nagyon ajánlom. És
belinkeljük.
Igen, a lányok ígérték is, hogy ott lesz az adás alatt. Minden cikke aranyat ér szerintem, úgyhogy azt nagyon tudom nektek is ajánlani, és az olvasóknak is.
Nekem az jutott eszembe, hogy most már a fiatalabb nézőink talán tisztában vannak vele, hogy mind általános, mind középiskolában bevezettek egy olyan oktatási programot, amelynek az a neve, hogy pénzhét. Ez azt jelenti, hogy egy-két hétig minden iskolában pénzügyi oktatást tartanak. Például a banki szektorból képviselők vagy referensek eljönnek, és tanítják ezeket a fiatalokat, illetve gyerekeket, hogy hogyan érdemes a pénzzel bánni, illetve egyéb pénzügyi ismeretekre tanítják őket, és szerintem ez rendkívül hasznos, és nagyon-nagyon jó dolognak tartom, hogy ezt bevezették Magyarországon, mert tényleg enélkül, a pénzügyi ismeretek nélkül nagyon nehéz helytállni a világban, és szerintem az, hogy már általános iskolában is a gyerekekbe beleépítik ezt a tudatosságot, ez egy nagyon-nagyon jó dolog Magyarországon.
Ez tényleg jó, mert nálunk, nem tanultok, hogy volt gimnáziumba vagy általános iskolába, oviba, semmi ilyesmi nem volt. Szóval, hogy kell egy csekket befizetni, hogy kell, nem tudom, bankszámlát nyitni, hogy kell pénzt kivenni. Pénzhez jutni egy automatából, és semmi ilyesmit mi nem tanultunk. Ahonnan én így tájékozódom, nekem az a családom, mert így ők így mindenhez is értenek, és akkor így megkérdezem őket. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Meg szeretek az interneten böngészni, tudtam ott meg könyveket olvasni. Most elkezdtem egy kriptovalutás könyvet. Úgyhogy eljutottam a tartalomjegyzékig.
Igen. Én így kicsit már ilyen tanácsként fogalmaznám meg két dolgot. Az egyik, hogy amikor külföldön voltam, mind Londonban, mind Norvégiában, akkor én nagyon írtam így az kiadásaimat, meg a bevételeimet, sőt, igazából én a számlákat is gyűjtöttem, és annyira jó érzés volt, hogy mondjuk egy hónapnak a végén, vagy mondjuk amikor hazajöttem, akkor dobtam ki a számlákat, és így láttam, hogy mondjuk melyik hónapban mennyire vastag mondjuk a számla, és akkor fel tudtam magamnak állítani mondjuk egy határt, hogy jó, ebbe a boltba csak, nem tudom, havonta egyszer szabad bemennem, mert hogy kedvenc boltom lett, és akkor oda nem szabad többet bemennem, mert hogy feleslegesen járok oda. És hogy nekem az nagyon sokat segített. A másik, amit meg igazából már ilyen tanácsként tudok nektek mondani, hogy van egy nagyon jó alkalmazás, a Wallet app, amiben így kategóriánként tudod gyűjteni, és több számlát is be tudsz tenni, tehát mondjuk nekem a Revolutom is, meg a rendes magyar számlám is benne van, meg akár a Cash, és akkor így látom azt, hogy mondjuk mik a havi kiadásaim, meg igazából csináltad egy ilyen kimutatást arról, hogy hogyan költöttem, és hogy még előző hónapban kevesebbet költöttem, akkor figyelj oda, hogy ebben a következő hónapban is menj vissza, vagy menj lejjebb a költési szinteddel.
Nekem az egyik tesó, ismer is Gergő Marci, iszatosan tudatos gyerek, nagyon durván, és ilyen Excel táblázatot vezet, és minden egyes kiadását írja, és én így nézek rá, ilyen magic, úgyhogy...
Ezért jobb ez az alkalmazás, mert ez akkor színes, meg be lehet rakni kategóriába, szóval kicsit egy lányosabb, de amúgy én is voltam Excel táblás, de azt azért nem lehet
zseniális
napi szinten csinálni.
Egyébként vannak olyan bankok is, akiknek van kifejezetten mobil applikációja, vagy számítógépre tervezett ilyen alkalmazása, amiben folyamatosan automatikusan megjelenik, hogy milyen bevételed id és kiadásaid vannak, és ott is nagyon könnyen lehet vezetni ezt, nekem ez vált be.
Utolsó tipp, tanács?
Nekünk a lányoknak meg?
Igen. Nehéz mit mondani, mert tényleg annyira én készültem néhány dologgal, amit így mondtam volna tanácsként, de hogy ezeket mind elmondtátok. Nagyon-nagyon profik vagytok. És igen, igazából én is volt egy időszak, hogy írtam a bevételeimet, akkor így az ember látja, hogy nagyjából mire költ, meg így túlfut-e, vagy esetleg kicsit lehet lazábban élni. És egy idő után az a jó, hogy ezután az ember megtanulja nagyjából, hogy mi fér bele, mi az, ami nem fér bele, és utána már lehet lazítani, tehát nem kell az Excel táblázattal élni feltétlenül életünk végéig. De igen, a Veli teppet egyébként én is ismerem, és tudom ajánlani, az nagyon, nagyon profi.
Hát köszönöm, hogy itt voltatok. Töltsétek le az alkalmazásokat, iratkozzatok fel a Kiszámoló Blognak a csatornájára. Nem, ez nem egy fizetett reklám.
Vagy mégis.
Köszönjük, hogy itt voltatok. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltak a pénzügyi tudatosságról, ti hogyan spóroltok, vagy nektek milyen praktikáitok vannak, amiket követtek, milyen forrásokból tájékozódtok. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, és találkozunk egy hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok!
Iratkozz fel!
Csekkold az oldalunkat!
Kövess be minket!
De ne az utcán!